Magyarország első televíziója. Magyarország híradója.
Tartott sokáig, már délelőtt abbahagyták a sztrájkot a vasutasok, Kelet-Magyarországon volt a legnagyobb fennakadás. Forint szabadon. Holnaptól a piac dönti el, hány forint egy euró, nincs beavatkozás az árfolyamba. Lesz gáz innen is, onnan is, csütörtökön csatlakozik az orosz déli áramlat vezetékhez Magyarország. És Európa tarolt az Oscaron, francia színésznője és brit színészé a legjobb alakítás, a Coen testvéreké a legjobb film. Jó estét kívánok! Kereken 9 órát sztrájkoltak a vasutasok, éjfélkor kezdték és reggel 9-kor függesztették föl. Pedig úgy tűnt, hogy ezúttal sokáig kitartanak majd, hiszen Gaskó István szakszervezeti vezér reggel 7-kor még ezt mondta a Napkeltében is. A sztrájk miatt főként az ország keleti részén voltak fennakadások. A vasutasok követelései ugyanazok, mint eddig, fizetésemelés és részesedés a privatizációs bevételből.
A sztrájk alatt is érkeztek vonatok a nyugatiba.
Időben indult a vonat?
10 perc késéssel.
A legtöbb vonalon azonban csak egy-két vonat ment óránként, de Veresegyházon például másfél óra alatt egy se.
Reménykedünk, meg hiszük azt, hogy hazamegyünk, mert haza kell mennünk.
Bácsot se tudták megmondani, mikor megy vonat.
Senki nem tud semmi felvilágosítást adni, úgyhogy valószínű, hogy busszal fog kellenünk bemenni, és elkésünk a munkából.
Sokan döntöttek a buszok mellett, mert azt nem tudták, hogy a vonatok elindulnak-e.
De legalább előbb mondták volna, nem így utolsó pillanatban csinálják a cirkuszt.
Mennyivel vannak többen, mint szoktak lenni?
Nagyon sokan.
A legtöbben az ország keleti felén sztrájkoltak.
Erre szabadságot nem lehet kivenni, tehát az ilyenekre még nem tudja az ember betájolni, és az, hogy körülbelül meddig fog tartani.
Aztán ez hamar eldőlt, reggel 9-ig. Ekkor a VDSS felfüggesztette a sztrájkot. Ezután lassan, de megindultak a vonatok, pedig reggel 7 órakor Gaskó István a Napkeltében még ezt mondta.
Az is lehet, hogy a vasutasok nem engedik, hogy ebben a kérdésben is megtörjék őket, és ugyanúgy, mint a németeknél, akár egy fél évig is hajlandóak lesznek a nyomásgyakorlás folytatására.
A szakszervezet elnöke később azt nyilatkozta, ennyi is elegendő nyomásnak látszik, ezért függesztették fel a sztrájkot.
A nyugati pályaudvaron van tudósítónk Csorba Viktória. Szervusz Viki, jó estét kívánok! Mikorra áll helyre a forgalom?
Szervusz Krista, jó estét kívánok! Találkoztam zsörtölődő utasokkal, akik azért mérgelődtek, mert az össze-vissza induló vonatok miatt órák múlva érnek csak haza, vagyis még mindig késnek a vonatok, és késni is fognak holnap hajnalig, főleg az Intercity-k. Az elővárosi vonatok azonban már menetrend szerint közlekednek.
Viki, ugye szerdán újra tárgyalnak, mennyi esélyét látod egy újabb sztrájknak?
Egyelőre a szakszervezet sem tudja, hogy mikor sztrájkolnak. Ma egyeztettek ugyan a MÁV-val, de nem jutottak dűlőre. Éppen ezért, hogy te is mondtad, Kriszta, szerdán újra tárgyalóasztalhoz ülnek. Gaskó István, a szakszervezetek elnöke azt mondta, hogy elképzelhető, hogy a szerdai tárgyalás előtt egy újabb sztrájkal adnak nyomatékot akaratuknak. De az is lehet, hogy csak a megbeszélés után nem veszik fel a munkát, persze csak akkor, hogyha nem sikerül megegyezniük.
Csorba Viktória, köszönjük! Holnaptól csak a piac határozza meg a forint árfolyamát, a jegybank ugyanis megszüntette az úgynevezett árfolyam sávot. Ez a sáv azt a legkisebb, illetve legnagyobb érték közötti részt jelenti, ahol a forint-euró árfolyam szabadon, jegybanki beavatkozás nélkül mozoghatott. A forint erősödött a hírre, 1 euró a nap végén 262 forintba került. Az alapkamaton nem változtatott a monetáris tanács, viszont az inflációs várakozásokon igen, idén 5 helyett 5,9%-os pénzromlással számol.
A Nemzeti Bank vezetői már korábban is mondták, hogy a forint ingadozási sávjának fenntartása nem segíti a monetáris politikát. A jegybank elnök szerint az intézmény arra kényszerült, hogy egyetlen eszközzel, a kamatpolitikával egyszerre két célt szolgáljon.
Egyrészt az árstabilitást, a tartósan alacsony inflációt, és másrészt a forint árfolyamának a sávon belül tartását. Ez a két cél hosszabb távon elméletben nem összeegyeztethető.
A bankelnök szerint így még hitelesebbé válhat a befektetők szemében a Nemzeti Bank inflációs célkövető politikája. Emellett az árfolyamsáv eltörlése fontos lépés az euró bevezetéséhez. Elemzők számára a jegybank mai döntésének az a legfőbb üzenete, hogy az MNB hajlandó és kész az infláció ellen küzdeni.
Az inflációban az a kép tárult elénk, hogy a 2009-2010-es infláció az magasabb lehet, mint a 3%-os cél. És volt egy kérdés, hogy erre hogyan fog reagálni a gazdaságpolitika, és úgy tűnik, hogy a kormány és a jegybank közös döntése értelmében most első lépésként az árfolyamsáv megszüntetésével reagáltak.
Eddig a forint plusz-minusz 15%-os sávban ingadozhatott a 282 forint 36 filléres középárfolyamhoz képest. Ha az árfolyam az euróval szemben elérte volna az erős oldalon a 240-es, a gyenge oldalon a 325-öt közelítő szintet, a jegybanknak vásárlásokkal vagy eladásokkal be kellett volna avatkoznia. A jövőben a magyar valuta árfolyamát a piac határozza meg, de elemzők nagyobb kilengésre nem számítanak.
Csütörtökön írja alá Magyarország és Oroszország, hogy hazánk csatlakozik a déli áramlat gázvezetékhez. A moszkvai ceremónián ott lesz a magyar miniszterelnök és az orosz elnök is. A Budapesten tárgyaló orosz miniszterelnök helyettes arról is megállapodott, hogy a vezeték magyarországi részét egy 50-50%-ban orosz és magyar állami tulajdonban lévő vállalat építi majd. A MOL-t kihagyják az üzletből.
A két kormány a legmagasabb szinten egyeztetett a déli áramlat nevű gázvezetékről. Dmitrij Medvegyev budapesti útjának külön érdekessége, hogy az orosz első miniszterelnök helyettes a Gazprom elnöke és Putyin elnök őt jelölte utódjául. Az álláspontokat azonban nehéz volt egyeztetni. Gyurcsány és Medvegyev végül négy szem közt jutott egyességre. A tárgyalások után a magyar kormányfő elmondta, a Nabucco vezeték mellett Magyarország csatlakozik a déli áramlathoz is. De nem a MOL-on, hanem egy új állami cégen keresztül.
A magyarországi szakaszt egy olyan vállalat építi, meg is üzemelteti, amelyben 50-50%-kal érdekelt az orosz és a magyar fél.
Dmitrij Medvegyev megerősítette, a megállapodást csütörtökön szentesítik Moszkvában. Meghívtuk Gyurcsány urat, hogy Putyin elnök és az ő jelenlétében ünnepélyes körülmények között írják alá a szerződést, mondta az orosz vezető. Akinek cége a Gazprom, a meglevők mellett most két új gázvezetéket is épít Nyugat-Európa felé, a déli mellett az északi áramlatot is. Közben az Európai Unió projektjeként emlegetett Nabucco terv is elkezdődött már, a déli áramlatból kihagyott MOL ebben lett partner. A külügyi bizottság fideszes elnöke úgy véli, a Gyurcsány kabinet energiapolitikája kaotikus és átláthatatlan.
Úgy vélem, hogy hosszú távú érdeke Európának az energiapolitikai diversifikáció. Valódi diversifikációt meggyőződésem szerint a Nabucco gázvezeték jelenthet. A déli áramlat az nem jelent diversifikációt végső értelemben, hiszen orosz gázról van szó.
Az ellenzék szerint az orosz-magyar megállapodás a déli áramlatról káros, mert pénzügyileg ellehetetleníti a Nabucco építését.
A budapesti látogatás előtt Belgrádban járt Medvegyev. Ott megállapodott arról, hogy Szerbián is keresztül halad majd a déli áramlat gázvezeték. A szerb és az orosz kormány január végén 30 évre szóló olaj- és gázipari együttműködési szerződést írt alá. Az egyesség politikai jelentősége az, hogy Moszkva látványosan Belgrád oldalára állt Koszovó ügyében. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke nem tart attól, hogy a Koszovóval kapcsolatos ellentétek miatt Oroszország leállítaná olaj- és gázszállításait az európai országoknak. Kapcsoljuk Brüsszelt. Tehát tudósítunk Nika György, szervusz Gyuri, jó estét kívánok. Oroszország a közelmúltban nem egyszer fenyegette már meg az uniót azzal, hogy a gázcsapokat elzárja. Most vajon mire alapozza optimizmusát Brüsszel?
Szervusz Krisztán, jó estét kívánok! Barroso általában pozitív nyilatkozatokat szokott küldeni, most is nyilván a kincstári optimizmus beszél belőle, és nyilván az, hogy az Európai Unió és Oroszország stratégiai partnernek tekintik egymást, és bármennyire is mélyponton van most az orosz-uniós kapcsolatrendszer, például Koszovó miatt, az biztos, hogy a Gazprom szállítani fog Európában, hiszen Oroszország mindig is azt mondta, hogy megbízható partner. Az más kérdés, hogy valóban azt mondták már többször, hogy ha nem engedik be a Gazpromot az Európai Unióba, tehát üzletileg, akkor ennek nyilvánvalóan szállítások láthatják a kárát, ez eddig nem történt meg. Az Unió azt mondja, hogy hogy akkor fogják beengedni a Gazpromot, amely már ugye azért a hátsó kerteken belopózott, hogyha az Európai Uniót is beengedik az orosz energetikai piacra. Az oroszok azzal érvelnek, hogy nem kell minden gázt eladni ide, hiszen ott van Kína, amely ma már talán a világ legjobban fejlődő gazdasága, hatalmas gázpiac van ott, és hatalmas gázfelvevő lenne. Ennek ellenére a rendszer mégiscsak az Európai Unió felé van kiépítve, és mind a déli áramlat, mind a Nabucco kiegészítik egymást. Itt Brüsszelben azt vallják, hogy a déli áramlat nem konkurenciája a Nabucco-nak.
Nika György jelentkezett Brüsszelből, köszönjük. A Fidesz frakció vezetője szerint a kormány szándékosan titkolja, hogy áprilisban nő a lakossági gázára. A gazdasági minisztérium szóvivője viszont azt mondta, hogy csak az a biztos, hogy április 1-től nem lesz gázáremelés, de arról nem akart találgatni, hogy később mennyivel drágulhat a gáz. A Magyar Nemzet szerint a népszavazás miatt nem április 1-től, hanem 15-től emelik a lakossági gázárát 13,5%-kal. A lap úgy tudja, hogy az áremelés azért csúszott két héttel, mert így csak március 9-e, vagyis a referendum után kell bejelenteni. A benzin és a gázolaj ára viszont már biztosan emelkedik, méghozzá szerdától. A 95-ös benzin literenként 2 forinttal, a gázolaj pedig 4-jel drágul. Ezzel a benzin átlagára 300 forint körül, míg a gázolajé majdnem 308 forint lesz. A kutaknál 10-15 forintos árkülönbségeket is lehet majd tapasztalni. Az árváltozást a szakértők a piaci folyamatokkal magyarázzák. Európai sikerek az Oscar-díj kiosztón Los Angelesben, ez is jön majd nem sokára, de előbb nézzük meg, hogy mi lesz még a híradóban. Életveszélyesen megsebesült egy fiatal ember, akire saját anyja lőtt rá Budapesten. És országszerte megemlékezéseket tartottak a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Legkorábban májusban derülhet ki, hogy ki és milyen feltételekkel vehet részvényeket állami cégekben. Ekkor dönt a kormány a múlt héten bejelentett programról. A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc nem szavahihető, így ez már a sokadik programja, amely nem vehető komolyan. A KDNP szerint a kormány csak a népszavazásról akarja elterelni a figyelmet. Az MDF szerint pedig az embereknek részvény helyett normális fizetésre lenne szükségük.
Nem mi fogjuk kitalálni a program részleteit.
Új kormányzati politikát és társadalmi egyeztetést ígért a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc bejelentette, egy tanácsot hoznak létre, amely kidolgozza, hogy ki milyen feltételekkel vehet az állami cégek részvényeiből.
Ez a történet nem a kormány ügye, ez a történet a nemzet ügye. Ez a történet nem a kormányról szól, ez a történet Magyarország millióiról szól, akik felkívánnak emelkedni.
Nem szavahihető ember.
A Fidesz szerint a miniszterelnöknek már sokadik próbálkozása, hogy újabb és újabb programokkal áll elő.
Elhiszi-e a nyilvánosság annak az embernek, hogy ő most meg fog változni, és ki fogja vezetni az országot ebből a válságból?
Elterelje a figyelmet a népszavazásról.
A KDNP frakció vezetője szerint ez a célja a kormánynak a polgárosodás programjának meghirdetésével.
Egy polgárosodási folyamatban, miniszterelnök úr, az első lépés a normális fizetés.
Az MDF elnöke úgy látja, csak egy ötlet az új tulajdonosi program, mert nincs tartalma, azt egy testülettől várja a miniszterelnök.
Adóreform alap.
Az SZDSZ szerint meg kell teremteni az adócsökkentés pénzügyi alapját. Ez állami megtakarításból és a gazdaság kifehérítéséből származna.
Közben megint nem választották meg az ombudsmanokat, az országgyűlés elutasította Fülöp Sándort, akit a Jövő Nemzedékek ombudsmanjának, és Zombor Ferencet, akit adatvédelmi biztosnak jelölt az államfő. A parlamentben ott van tudósítónk, Lujgics Tamás. Szervusz Tamás, jó estét kívánok! Mit szólt ehhez Sólyom László?
Szervusz, jó estét kívánok! Sólyom László azt mondta, rendkívül sajnálja, hogy ismét nem választották meg a jelöltjeit, és ismét úgy, hogy a szakbizottságokban a képviselők semmilyen szakmai ellenérvet nem hoztak fel a jelöltekkel szemben. Azt mondta, ez nem mehet így tovább, ezért arra kéri a pártok frakcióvezetőit, hogy még a héten keressék őt fel a Sándor palotába, hogy kifejthesse nekik az érveit, de hangsúlyozta, hogy nem egyeztetésről lesz szó. A pártok ugye eddig azzal érveltek, hogy az alkotmányban az van, hogy a köztársasági elnök jelöl, az országgyűlés megválaszt, ez feltételez szerintük valamiféle együttműködést. A köztársasági elnök viszont azt mondta, az ő dolga a jelölés, a pártoké az, hogy szavazzanak, szerinte ebben semmilyen egyeztetési kényszer nincs, és ezt alkotmányos ellenérvekkel alá is fogja majd támasztani, hogyha a frakcióvezetők fellátogatnak hozzá a Sándor palotába. Ő ezt egyébként így fogalmazta meg.
Egyeztetés az, az azt jelenti, hogy előzőleg titkos alkukat kötünk. Az én célkitűzésem az, hogy a nyilvánosság előtt folyjon ez a procedúra.
Az egészségügyi miniszter szerint felháborító és döbbenetes Mikola Istvánnak az a kijelentése, hogy a vizitdíj mellett aláírás gyűjtő orvosok árulók. Horváth Ágnes azt mondta, hogy a fideszes képviselő az 50-es évek nyelvét beszéli, amikor azt mondja, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Mikola István azt kérte a kormánytól és a tárca vezetőjétől, hogy valljon végre szint, hogy lesz-e vizitdíj emelés. Horváth Ágnes erre azt mondta, hogy nem tervezik a 300 forintos vizitdíj megemelését. Még két napig lehet megnézni a választói névjegyzéket, aki nem szerepel benne, de van választójoga és szeretne szavazni, jeleznie kell a jegyzőnél. Azoknak pedig, akik nem a lakóhelyükön szeretnének szavazni, igazolást kell kérniük a jegyzőnél március 7-éig. Ha ezt levélben teszik, annak legkésőbb jövő keddig kell megérkeznie. Ritko Emília, az országos választási iroda vezetője azt mondta, hogy eddig több mint 3000-en jelezték, hogy külföldön szeretnének szavazni. Megsebesült 10 albán rendőr Koszovó és Szerbia határán egy átkelőnél, miután volt szerb tartalékos katonák rájuk támadtak. Közben változatlanul feszült a helyzet Mitrovicában. Reggel albán nemzetiségű bírósági dolgozók akartak a szerbek lakta városrészben lévő munkahelyükre eljutni, de az ENSZ rendőrei nem engedték át őket.
Ez a híd túlsó oldala. A bíróság előtt állik felfegyverzett KFOR katonák. És mintegy 150 szerb bírósági dolgozó és radikális szimpatizáns. Ide akarnak eljutni az albánokat túlsó oldalról. Azt hiszem, nekik az a jobb, ha ott maradnak, mert ha ide jönnek, könnyen lehet, hogy súlyos konfliktus lesz, mondja ez a szerb nemzetiségű bíró. Az ENSZ-nél végül úgy döntenek, hogy nem engedik át az albánokat, még katonai kísérettel sem. Az albánok ebben nem nyugszanak bele, a bíróság ugyanis az utolsó hivatalos albán intézmény Észak-Koszovóban. 12.44-kor pedig, ahogy minden nap, újra kezdődik a szerbek tüntetése a hídnál. A hangos kiáltozást néha csend váltja fel, a tüntetők farkas szemet néznek az ENSZ rendőrök sorfalával. Koszovóban a helyzet változatlan. Ez a híd itt Mitrovicában továbbra sem összeköti, hanem inkább szétválasztja a szerbeket és az albánokat. A helyzet leginkább egy puskaporos hordóra hasonlít. Elég egy szikra, hogy elfújjon a helyzet. Ez a férfi albán létére a híd túloldalán lakik. Most még nincs ebből problémám, de ki tudja, mi lesz később, mondja. Koszovóban most semmi sem biztos, kivéve azt, hogy a szerbek holnap is tüntetni fognak, az albánok pedig megint megpróbálnak majd átjutni a hídon. Azt viszont senki nem tudja, hogy mikor kap szikrát a puskapor. 2004-ben is pillanatok alatt tört ki az erőszak hullám, amelyben több mint egy tucatnyian haltak meg.
Fiaskó. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai Szegeden fontos dokumentumokat felejtettek egy házkutatás helyszínén. Az elhagyott aktában a Molotov koktélos támadásokkal kapcsolatos iratok és házkutatási parancsok voltak, és egy lista arról, hogy miket kell keresni. Az egyetemista, akinél a házkutatást tartották, vissza akarta adni a rendőröknek a dokumentumokat, de sem a szegedi kapitányságon, sem pedig a Nemzeti Nyomozóiroda helyi kirendeltségén nem vették át tőle az aktát. Végül az ügyészségen sikerült leadni a talált iratokat. Vizsgálatot indított az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a 2 milliárdos sikerdíj ügyében. A pénzt egy kisbetéti társaság kapta az osztrák vevőtől, amiért sikerrel közreműködött a MÁV Cargo eladásánál. A minisztérium figyelmét a hazai lobbisták egyik szakmai szervezete hívta fel, a szerintük tisztázatlan hátterű ügyletre. Arra szeretnének választ kapni, hogy a BT-nek volt-e engedélye lobbizásra, és amit csinált, az valóban lobbizás volt-e.
Tehát mind a szakma, mind pedig a közvélemény érdekelt abban, hogy milyen állásfoglalást tesz meg az a hivatal, amely érdekelt és intézményesileg jogosult az állami hatóságok közül, hogy a lobby tevékenységet felügyelje Magyarországon.
Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Magyarország összes középiskolájában megemlékeztek azokról, akiket a Tanácsköztársaság, a II. Világháború, a Rákosi rendszer vagy az 1956-os forradalom idején elhurcoltak vagy kivégeztek. 61 éve ezen a napon vitték el Szibériába Kovács Bélát, a szovjet munkatáborok első magyar fogját.
Ebben a pécsi iskolában tanult egykor Kovács Béla. Solyom László itt emlékezett a kommunizmus áldozataira a gyerekekkel együtt. Ők még nem sokat tudnak arról, mi is az a kommunizmus.
Nem sokat.
leginkább történelmből ismerjük ezeket a társadalmi formákat, és még nem, és még a kommunizmusról nem tudunk semmit.
A középiskolákban kötelező program a megemlékezés. Van, ahol plakátokkal, van, ahol kisebb, és van, ahol nagyobb filmvetítésekkel emlékeztek. Ez a korosztály már többet tud a kommunizmusról. Azt mondják, érdekes téma, amelyről nem csak a történelemkönyvekben olvasnak szívesen.
Olyan dolgokról, amikről kevesebbet beszélünk, tehát akár az ilyen gulágokról, akár az ilyen filmnézésekkel, az egyes különböző nézőpontokból, hogy milyen is volt a kommunizmus.
Körösmezei László 3 évig volt a Recski munkatábor fogja. Azt mondja, még 60-an élnek az 1301-kori elítéltből.
Sokan panaszkodnak arról, hogy még álmukban is visszatér Recski, és az ottani emlékek zavarják őket. Nekem ilyen emlékeim, vagy ilyen maradványaim nincsenek. Mint ahogy a legtöbb, akármilyen benyomást keltő emlék egy idő után megszépül.
Az egykori munkatáborban a koncepciós perek elítéltjei nehéz fizikai munkát végeztek teljes elzártságban. Emlékhelyi 1991-ben alakult. 2002-ben pedig az AVH fővárosi központja, az Andrássy út 60, azaz a terrorháza is emlékhely lett. A fővárosban több kerületben is tartottak megemlékezést. A Fidesz parlamenti képviselői imádsággal, az SZDSZ új generációja a Korvin téren virágokkal emlékezett, az Zempléni Hernád Szent Andráson pedig új emlékművet avattak.
Életveszélyesen megsérült az a fiatalember, akire saját édesanyja lőtt rá Budapesten a 2. kerületben. A nő és a fiú előzőleg veszekedtek. Az anyát a rendőrök már előállították. Az eset után a családdal együtt élő nagymama azt mondta, hogy már hosszabb ideje feszült volt a helyzet a családban unokája kábítószer fogyasztása miatt. Az anya valószínűleg férje vadászfegyverével lőtt. A helyszínelés még tart, ezért a rendőrség nem tudott részleteket mondani. Több mint 2 hektáron borítja olaj a szántóföldet a Békés megyei Medgyesbodzás határában, helyenként több centiméter vastagon. A kőolaj egy használaton kívüli olajkútból folyt ki, miután ellopták a csapjait. A környezetvédelmi szakemberek mintát vettek a talajból, de azt nem tudták megmondani, hogy mióta szivárog a káros anyag, és milyen juthatott a talajba. A rendőrség természetkárosítás miatt nyomoz. Legjobb film, rendezés, mellékszereplő, forgatókönyv a Coen testvéreké volt az este tegnap Los Angelesben, vagyis tarolt a nem vénnek való vidék az Oscar díjátadón. A főbb kategóriákban nagyon nagy volt a verseny, a legjobb férfi színész végül Daniel Day-Lewis, a legjobb színésznő pedig Marion Cotillard lett.
Marion Cotillard.
Marion Cotillard szinte sírva fakadt, amikor kiderült, ővé idén a legjobb női főszereplőnek járó Oscar díj. A színpadon is láthatóan meghatottan vette át az aranyszobrocskát. Alig jutok szóhoz, köszönöm az életnek, a szerelemnek, és tényleg igaz, hogy Los Angeles az angyalok városa, mondta a taxifilmekkel ismerté vált francia színésznő. A díjátadó után azt kérdezték tőle, melyik Piaf dallal tudná legjobban leírni az érzéseit. Így válaszolt.
Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi.
A legjobb film díját a nem vénnek való vidék kapta az idei Oscar-gálán. A Coen testvérek a legjobb rendezés díját is elnyerték filmjükkel. A szerzőpáros a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó kitüntetést is megkapta. A filmben nyújtott alakításáért Javier Bardem a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést vehette át. A spanyol színész anyanyelvén is megköszönte, és szülőhazájának ajánlotta a díjat. A legrangosabb amerikai filmes elismerés idei átadóján tarolt Európa. A francia Cotillard és a spanyol Bardem mellett a legjobb idegen nyelvű filmnek az osztrák Stefan Ruzovicki alkotását, a Hamisítókat választották. A legjobb férfi főszereplő díját a szintén európai brit ír Daniel Day-Lewisnak ítélte idén az Akadémia a Vérző olaj című filmért. A szintén brit Tilda Swintont a Michael Clayton című filmben nyújtott teljesítményéért a legjobb női mellékszereplőnek választották. A legjobb animációs film az idén az itthon is nagy sikerrel játszott Ratatouille, vagyis Lecsó lett.
Nézzük az esti kínálatot. TV ügyvédje Jussz Lászlóval 20 óra 10-től. Jó estét kívánok, szervusz László. Mivel
jó készültek? Estét kívánok, kezdi csókolom. Két témára hívom fel a figyelmet. Az egyik blitzelni egyszerű, csak kell egy lopott személyi hozzá. Azután a másik, hogy ha az államon múlik, még az is előfordulhat, hogy a gyerek már nagypapa korba ér, de még mindig fizetni kell utána a gyerektartást. Mindennek van határa, ez a tanulság. De megkerüljük. Hogy hogyan ez majd kiderül este?
Jussz László, köszönjük. Aztán Kék fényem kis Csabával 21:10-től. Szervusz Csaba, jó estét. Kemény témákkal, mint mindig.
Sajnos így van, szervusz, jó estét kívánok. Borzalmas családi drámák. Aztán hogyan váltak be a sofőrfegyelmező új jogszabályok, bűnöző gyerekek és kormányőrök titkai. Röviden ezek a fő témáink, kicsit bővebben. Miért végeztek elképesztő kegyetlenséggel közismert szüleit a Tacman fiú? Miért bocsátott meg és miért könyörgött az az anya a bíróságon gyermeke felmentéséért, akit az örökségéért kísérelt meg eltenni lábalól a lánya? Folytatnám, de tudom, hogy ennyi fért, 21:10-kor mondhatom a többit.
Nem kis Csaba, köszönjük. Aztán este Krizsó Szilviával, egy órával később, 22:10-től. Szervusz Szilvi, jó estét kívánok. Az MNB hozott ma egy fontos döntést, de hát azért van mit rajta magyarázni, ugye?
Így van, jó estét kívánok. Szia Kriszta, azt már elmondtátok a híradóban is, hogy erősödött a forint, miután a jegybank eltörölt az árfolyamsávot. Este arról is beszélünk majd, hogy a döntés után a devizaadósok nagyobb biztonságban lesznek-e. Vendégünk lesz Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Aztán határozatlan időre tervezték, órák alatt befejezték a mai vasutasztrájkot. Este a sztrájk szervező Gaskó István és a MÁV igazgatója válaszol arra, hogy vajon meddig egyezkednek még. Végül mi is mutatunk néhány képet a mai Oscar-gáláról 10 után 10 perccel.
Krizsó Szilvia, köszönjük! Ez volt a híradó hétfő este, nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat röviden. Nem tartott sokáig, már délelőtt abba hagyták a sztrájkot a vasutasok, Kelet-Magyarországon volt a legnagyobb fennakadás. Forint szabadon, holnaptól a piac dönti el, hány forint egy euró, nincs beavatkozás az árfolyamba. Lesz gáz innen is, onnan is, csütörtökön csatlakozik az orosz déli áramlat vezetékhez Magyarország. És Európa tarolt az Oscaron, francia színésznője és brit színészé a legjobb alakítás. A sporthírek Mérei Andreával, aztán időjárás jelentés következik, híradó legközelebb az M2-n lesz 20:30-tól, az M1-en pedig 23:22-kor. Acél Anna várja majd önöket, én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Az indiánok még várnak, figyelem, indul a csata a lovagokkal, tessék! Ez az, nagyon jó! A focisták vissza az elejére, igen, zene, felvétel! Ott a robbanás, nagyon jó! Jó!
Működik.
Vacsora?
Vacsora!
Addig leállunk!
T-Home TV előfizetéssel akkor állítod meg, vagy pörgeted vissza az élőadást, amikor jól esik. Koktélműsorcsomag havi 890 forinttól. Hívd a 1412-t.
Azt kérdezik ismerőseim, miért vagyok ilyen boldog? Azért, mert a Hilt sok örömet, boldogságot és biztonságot nyújt nekem már 2 éve. Hildesként újra utazom, színházba, moziba járok, nap mint nap tapasztalom. Jól döntöttem, amikor Hildes lettem.
Saját otthonában, boldogságban, biztonságban. 887-5600.
A hátfájás kínzó betegség, de a Cosmodisc már bizonyított. 15 év alatt több mint 1 millió embernek segített.
Ha most rendel Cosmodisc Classic Settet, megajándékozzuk egy gyógyfürdő belépővel. Megrendeléshez hívja az 505-6505-ös telefonszámot. Cosmodisc. Derek a hálás lesz érte.
A Magyar Olimpiai Csapat formaruha szállítója a 20 éves Roland divatház.